Bízzál Istenben. Új év előttünk ismeretlen út, melyen nem tudjuk lábunk merre jut az év ködében. Holnapod legyen bár bizonytalan, s az éj, a köd áthatolhatatlan. Bízzál Istenben. Egedre borulhat sötét felleg, melyre fejedről fájdalom pereg sáros ösvényen, de mégis bátran emeld fel a fejed, és csüggedő lelkednek ismételd, bízzál Istenben. Törjön bár zúgó vihar ellened, olyan bőszen, hogy már-már eltemett az özönvíz, de ne félj, kulcsold bátran a kezed, s tudva, hogy egy hatalmas kéz vezet, bízzál Istenben. Ha csak csalódást hoz ez az év neked, és érdemtelen szenvedsz ütéseket, te ne üss könyörtelen, hagyd az Úrra szenvedéseidet, mert ő jót, rosszat egykor megfizet. Bízzál Istenben. Ez az év sem lesz könnyebb, mint sok más. Ebben is lesz sok győzelem, hanyatlás, forró küzdelem. De soha ne alkudj meg a bűnnel, harcold a hit harcát türelemmel, és bízzál Istenben. Ne félj, mint a tanítványok vélték egykor, hogy a bősz viharban elvesznek a tengeren. A hajó ma is jó kezekben van, s a túlsó partra juthatsz boldogan, ha bízol Istenben. Lelkem, miért nyugtalankodnál? Szívem, könnyesen miért busongnál? Testvérem, miért törne le a bánat, hisz nem soká meglátod égi hazádat, ha bízol Istenben.
Szeretettel köszöntelek benneteket én is, így együttesen is. Örülök, hogy messzülről is, közelről is eljöttél, kedves vendégek és testvérek. A mai témánk kicsit a gyermekkorban nyúlik vissza. Amikor én gyerek voltam, akkor és jártunk hittanra, meg a szüleink is mindig mondták, hogy ne csináljál rosszat, mert az Isten mindent lát. Nem tudom, nektek mondták ezt, amikor gyerekek voltatok? Hogy az Isten mindent lát? És ő milyen hatásra volt rátok? Semmi? Ugye egyfajta... Hát igen, a gyerekek azért, a felnőttek talán kicsit humorosnak veszik ezt, mert hát ugye vagy elfogadják az Istennek a lényét, vagy nem. De a gyerekek ugye azoknak őszintébb a lelke, és úgy tényleg valóban fél, én is emlékszem, hogy féltem, az Isten most látja, mit csinálok, akkor biztos most meg fog büntetni. Ugye végülis attól féltünk, hogy az Isten megbüntet, mert látja, hogy rosszat teszünk. És mindig ezzel riogatták a gyerekeket, hogy az Isten mindent lát. Persze a felnőttek már elfelejkeztek el, hogy őket is épp úgy látja, mint minket. Ugye? A felnőttek már csak ilyenek vagyunk. De elég jó belerőzül az emberbe ezt, hogy az Isten mindent lát, és akkor nem lehet elbújni, bár megpróbálhatja az ember, és ha rosszat teszünk, akkor biztos meg fog büntetni minket. Hát a mai világban is látjátok, hogy az emberekben is benne van ez a fajta, minek nevezzem, kíváncsiság, vagy minek, hogy mindent szeretnénk látni. Hogy az emberek is mindenbe bele akarnak nézni, mindent szeretnének tudni, mindent akarnak látni. Ugye ilyen műsorok alakulnak, mint a Való Világ, hogy aztán lássuk, hogy mit csinálnak az emberek. Mindenütt ipari kamerák vannak kitéve az utakra és az üzletekben, és mindenki figyel, mindenkit, azt szokták mondani. Mindenki akar tudni mindent. Aztán, hogy mit látnak, meg mit nem, meg hogyan látják, azt tudjuk, hogy az ember szeme azért nem lát be mindenhová, bármennyire is szeretne, bármennyire kamerát is felszerelnek az emberek, bármit is meg akarnak mutatni, mindent úgy sem fogunk tudni látni. De én úgy gondolom, az Isten tényleg valóban mindent lát. Ugye? Nem tudom, gondolkoztatok már azon, hogy az Isten, felkapcsolat, köszönöm, az Isten valóban tényleg mindent lát? Gyerekkorban talán eltöprengtünk ezen egy darabig, aztán jól megijedtünk, bár nem biztos, hogy túl sokat változtatott azért a viselkedésünkön, de mint hívő emberek, vagy akik a Bibliát ismerik, vagy ismerkednek vele, azt komolyan vesszük, hogy az Isten most, hogy itt ülünk és mindnyájunkat látja. Engem is, benneteket is, látja azt, hogy hogyan ülünk, látja azt, hogy mire gondolunk, látja azt, hogy éppen most milyen érzések kavarognak bennünk, látja azt, hogy milyen ruha van rajtunk. Az Isten sok mindent lát, nem? Látja a tekintetünket. Ő szó szerint fizikailag tényleg lát. Ritkán szoktunk azért erre gondolni, hogy az Isten tényleg lát. És szoktuk mondani, hogy képletesen az Isten mindent lát, de hát lehet, hogy pont engem nem. Ugye? De ez nem csak, ugye, mert az Istennek a látás mondja, az kétféleképpen értelmezhető, érthetjük fizikailag is, az Isten tényleg fizikailag tudja, látja az arcunkat, látja a gondolatainkat, de végéletesen érthető, hogy látja azt is, hogy mire gondolunk. Ugye, hogy mik vannak bennünk, milyen érzések kavarodnak bennünk. Látja azt is, hogy mit fogunk majd, mi tervezünk, vagy mit fogunk majd tenni, amiről még mondjuk mi se tudunk. Előre is látja dolgokat. De fizikailag is valóban az Isten látja azt, hogy most éppen, hogy itt ültök, éppen mire gondoltok, hogy néztek ki, mi van rajtatok, milyen a hajatok színe, éppen éhesek vagytok, vagy szomjasok, vagy unalmasok, vagy fáradtak, vagy nem tudom. Szóval az Isten ezt mindig, minden pillanatban látja. Bármennyire hihetetlen, de az Istennek van ilyen hatalma, hogy ő mindent tud, mindent ért, ezt el kell tudni fogadnunk. Ugye azt mondja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, a 4. fejezet 13. versében, hogy Istenek előtt mindenki, vagy úgy mondja, mindenek leleplezetlenek. Vagyis hát mindenki mezítelen előtte. Az Isten elől senki nem tud elrejtőzni. Hát eltakarhatjuk magunkat sok mindennel, ugye? Feltüntethetjük magunkat jó színbe, de az Isten az mindent lát. Ja, próbáltam egy-két olyan igét keresni, ahol az Istennek a tekintete milyen. Tudtok olyan igét, hogy amikor az Isten, leírja a Biblia, az Isten tekintete milyen? Igen, például azt mondja, az Isten szem, mint a láng. Ugye, mint azt mondja a Jelenések 20. vagy 21. fejezetében, a tekintet elől eltűnik a föld. Az Isten csak néz és eltűnik. Vagy ugye azt jelenti, hogy tűz olyan a szem, mint a láng, az Isten szeme tiszta, mindent megvilágít, mindent átlát. Szóval tökéletesen. Érdekes, még az angyolok is azt írja, amikor mentek a tanítványok a sírhoz, és ott volt, tudjátok, egy angyal a sírnál, és azt írja az angyalról, hogy olyan volt a szeme, mint a villámlás. Ugye milyen tekintet az, ami olyan, mint a szeme, mint a villámlás? El se tudjuk kézzelni, mert ilyet nem látunk, ugye? Hogy nyilván a tekintetben, a látásmódban benne van annak a lénynek a személyisége, a tulajdonsága is, mint hogy nekünk is, hogy sok minden látszik a tekintetünkön, hogy milyen a személyiségünk, éppenségben milyen a hangulatunk, a kedvünk, meg mire gondolunk sokszor, vagy mire nem. Mi emberek, mint hogy gyerekkorban is megvolt az a szokásunk, ha rosszat csináltunk, elbújtunk a kert végébe, azért most is az emberben megvan ez a szintén ez az ösztönös hajlam, hogy az Isten elől, az ő tekintet elől el kellene néha bújni, vagy elrejtőzni, nem? Voltatok már úgy, hogy valamit, olyasmit csináltatok, ami helytelen, és mintha az Istent úgy kizártátok volna az életetekből? Bár tudtátok, hogy van. De hogy az ember úgy, ezt az ember úgy megvakítja saját magát, nem? Úgy tesz, mintha az Isten nem lenne. Ugye milyen tragédia az, hogy a sátán, aki elkövette a megszületette az önzés, az irigység, ez a gondolkodásmód, azt gondolhat, hogy az Isten nem látja, mi van benne. Mikor pedig, ha a sátán már csak tudta igazán, hogy az Isten mindenható, és minden pillanatban mindig tudja a teremtményéről, hogy mi van bennük. És sajnos látjátok, az önzés, a bűn ilyen vakká teszi az embert, hogy megpróbál úgy tenni, mint hogy az Isten nem látna. Mint az Isten vak lenne. Szeretnék ebben kapcsolatosan egy-két igét felolvasni. Ha megnézhetitek a Zsoltár 101. fejezetében a 7. verset, A Zsoltár 101. fejezet 7. verset, hogy itt is Isten arról szól Dávid, hogy a gonoszok azok hogyan akarják, vagy hogy gondolják, hogy erre lehet rejtőzni az Isten elől. A 7. vers így szól, hogy aki és nem lakozik az én házamban, aki családságot művel, aki hazugságot szól, nem állhat meg az én szemeim előtt. Ugye arra céloz az Isten, arra szól az Dávid is, mert az Isten is, hogy aki hazugságot gondolkozik, mint a sátán is, az nem tud megállni az Isten szemei előtt, nyilván valahol hát el akar tűnni az ő szemei előtt. Néha úgy is értető, hogy az Isten előtt nem állhat meg senki, aki gonoszságot művel. Azért mondja, az Isten megemésztő tűz a bűnnek. Senki nem állt meg az Isten előtt, akiben az önzés törvénye ott van. Hogy a 94. Zsoltárt, ha megkeresitek, itt a Zsoltároknál maradjunk. Egy kicsit hosszabb részt fogok olvasni a 94. Zsoltár a 2-tól a 9. versig. Emelkedjél fel, te földnek virája, fizess meg a kevélyeknek. A hitetlenek, Uram, meddig örvendezzek még a hitetlenek? Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. A te népedet, Uram, tapossák és nyomorogatják a te örökségedet. Az özvegyet és jövényt megölik, az árvákat is folytogatják, és ezt mondják, nem látja az Úr, és nem veszi észre Jákob Istene. Eszméltek ti bolondok a nép között, és ti balgatogok, mikor tértek eszetekre. Aki a fület plántálta, avagy nem hallé, s aki a szemet formálta, avagy nem láté. Aki megfedi a népeket, avagy nem fenyíté meg, ő, aki az ember tudományra tanítja. Az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiába valóak. Ugye milyen szép felszólítás, nem? Az emberek csinálják a gonoszságaikat, nem? Elnyomnak, nyomorgatnak, mindent csinálják, és aztán, hát emberek, eszméljetek fel. Hát ők a szemet formált, az nem lát? Hát azt gondoljátok, az Isten erről nem tud. Hát tudjátok, az emberek úgy élnek, és sokszor mi is úgy élünk, mint az Isten tényleg nem látna. Nem veszünk arról tudomást, az Isten igenis látja. Látja a nyomorgatást, látja a sok keserűséget, látja a gyűlöletet, látja az örömöt is. Az Isten mindent, minden pillanatban lát. Vagy még egy igét szeretnék felolvasni az Ézsaiás 29.15-ben. Kicsit tovább lapoztuk az Ézsaiás 29.15. versét. Jaj azoknak, akik az Úrtól mélységesen elrejtik tanácsukat, és akik a sötétségben szoktak cselekedni, mondván, ki lát minket, és ki ismer minket. Milyen tragédia, az ember úgy gondolkozik, hogy hát amit titokban csinálunk, hogyha elrejtjük azt, hogy mi mit tervezünk, mire gondolunk, ugye sokszor nagy emberek összeülnek és tanácskoznak titokban, és terveket szőnek, hogy hogyan lehetne embereket kihasználni, vagy kizsákmányolni, vagy országokat elpusztítani. Azt mondja, hogy, és azt mondják, hogy hát ki lát minket? Hát erről senki nem tud. Ugye? Pedig hát azt mondja az írás, hogy nincs olyan dolog, ami a napvilágra ne jönne. Ugye előbb-utóbb sokszor minden kiszokott derülni. De látjátok, hogy az Isten mindenütt jelen van, az Isten, aki formálta a fület és a szemet, az épp úgy lát, sőt, ugye jobban, mint az ember, és épp úgy tudja, hogy mit forgatnak az emberek a fejükben, és milyen gonoszságokat tervenek, vagy a másik ember ellen. És bárhol is van az ember, elrejtőzhet akárhova, elbújhat a föld alá, tehát az Isten mindenütt jelen van. Az Isten ott van az utcán, ott van a gyülekezetekben, ott van az összejöveteleken, ott van a munkahelyeken, ott van a családokban. Az Isten nem úgy van jelen, hogy hát, már nézős, mint az ipari kamerá, hogy néha ránézek a monitorra, hogy mit csinálnak abban a családban, tudjátok. Az Isten nem így figyeli az embereket, ő minden pillanatban jelen van, és minden pillanatban mindenkinek ismer a gondolatait. Ha ennyire kivagyunk, már időzőjelvetéve, szolgáltat az Isten tekintetének, ugye nem lehet elmenni, elbújni az Isten tekintetre, elrejtőzni. Szerintetek jó ez nekünk? Hát nyilván a gonoszoknak, akik úgy szeretnék a rosszat tenni, hogy ne tudjon róla senki, azok biztos azt mondják, hogy ez nem jó. Ti hogy érzitek? Jó az, hogyha mondjuk ez tudatosulna bennünk, hogy éppen most arra gondoltam, hogy ezt kéne csinálni, de ez nem egészen jó, na de az Isten ezt most látja. Vagy tudok úgy tenni, mintha az Isten nem látná. Jó az, hogy az Isten mindent lát, és mindenre figyel, és mindig ott van a szeme rajtunk. Hát kinek jó, kinek nem. Meg mikor jó, mikor nem. Gondoljatok bele, hogy akik szülők, azok szeretnének tudni mindig, minden pillanatban mindent a gyerekeikről? És nem szeretni, és nem aggódva figyelik, vagy örömmel, vagy attól függéppen milyen a helyzetük, hogy mi szeretnének mindig ott lenni és segíteni, hogyha segítségre szorulnak. Ugye az Isten nem úgy tekint ránk, hogy beletolakszik az életünkbe. De az Isten nem tapintatlan. Nem oda megy, és na most mit csináltál, rosszat csináltál, ne gérát kopintok, szóval Isten nem ilyen szemérmetlen. De azt tény, hogy az Isten ott van. És akik ismerik a Szentírás, hogy komolyan veszik, tudják, hogy az Isten tényleg jelen van. A 101. Zsoltárban van még egy nagyon szép ige, amit Dávid mond a 101. Zsoltár 6. versében. Így mondja Dávid, hogy szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak, a tökéletesség útjában járó, az szolgál engem. Azt mondja az Isten, hogy én szemmel tartom a föld hűségeseit. Ugye nem úgy tart minket szemmel, mint a rendőrség, amikor figyel valakit, hogy szemmel tartják, azt szokták mondani. De azt, hogy a szemmel tartom azokat, akik hűségesek hozzám. Szemmel tartom, és tudjátok, a szemmel tartás nem azt jelenti csupán, hogy hát nézem, hogy ők most itt ahogy küzdködnek a földön. Miért tartja az Isten szemmel az ő hűségeseit? Hát amikor kell, akkor segítsen, nem? Hogy bátorítson, hogy vigasztaljon, hogy erőt adjon, hogy támogasson. Hogy amikor hozzáfordulunk, akkor meghallgat. Hiszen, hogy Dániel mondta, hogy az Isten innen tudja mindig, minden pillanat, hogy mire van szükségünk, vagy hogy értse az, hogy egyáltalán mik vannak bennünk. Az Isten azért tart minket szemmel, mert segíteni akar. Nem akar, hogy elveszünk. Vagy van még egy nagyon szép zsoltár, szintén a zsoltárokban a 139. zsoltár. A 139. zsoltár végig arról szól, hogy milyen jó, hogy az Isten minket ismer. Milyen jó, hogy az Isten minket már akkor ismert, amikor meg se születtünk. Milyen jó, hogy az Isten elkísér, mondhatnám tényleg szemmel tart, az egész életünket figyelemmel kíséri, és állandóan készen van, hogy segítsen nekünk, hogyha mi segítségű hívjuk az ő nevét. A 139. zsoltár, és egy kicsit hosszabb részt szeretnék felolvasni, hogy figyeljétek azzal a szemmel, hogy az Isten hogyan figyel az emberre már kicsi korától. Szóval, Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet. Messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz. Minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, immár egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttem a tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hová menjek a te lelked elől, és a te orszád elől hová fussak? Ha mennybe hágok fel, ott vagy. Ha sírba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony, te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előled az én csontom, mikor titokban formáltattam, és idomítattam, vagy alakítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott még ez sem volt meg közülük. És nékem mi kedvesek a te gondolataid, ó Isten? Mi nagyok azoknak summája? Számlálgatom őket, többek a fövénnél, és felserkenek, és mégis veled vagyok. Ugye milyen csodálatos leírás Dávid rész, hogy az Isten mennyire figyel az ember életét már kicsi korától, már amikor meg se volt. Hogy az Isten formálta az anyja méhében, nem? Isten az egész életünket végig kíséri. Az Isten mennyire kegyelmes, és mennyire tapintatos, és mennyire szerető az Isten, hogy ott van. És ne azt mondja, hogy hová, azt mondja, a sötétség sem tud elrejteni előled. A sötétség is olyan lesz, mint a világosság. Ahol az Isten jelen van, ott nincs sötétség. Ott mindig világosság van. Ő Isten milyen kegyelmes és milyen szeret Isten, hogy mennyire hordozza az ő teremtményeit, és mennyire gondot visel rá, és mennyire figyel rá. Egy kicsit az Új Szövetséghez is érjünk. Az Új Szövetségben csak három dolgot szeretnék, nem is én kiemelem, amit Jézus Krisztus emelt ki, hogy az Isten három dologban Isten különösképpen figyel ránk. Különösen néz minket. Nyilván mondtam, az egész életünket az Isten figyelemmel kísérés szó szerint is lát minket minden küzdelmünkben. De itt az Úr Jézus maga három dolgot emelt ki, ahol az Isten minket különösen figyel, különösen néz. Nyugodtok, melyik ez a három? Az a szó, hogy néz, ezt azért mondtam, hogy szó szerint bennem. Amikor az imádkozásról szól az Úr Jézus a Szentírásban, és azt mondja, hogy a te atyád, aki titkon néz, bizonyan megfizet néked. Ugye ez volt az egyik. Itt van még a kettő különben, egyik előtte, a másik utána. Ha megkeresetek a Máté 6. fejezetét, ott olvashatjuk is szó szerint. A Máté 6. fejezetében van. Mondjuk a 3. és a 4. verstől. Olvasom. Az egyik, amikor az Isten nagyon figyel, a Mátai 6. fejezete, és a 3. verset olvasom. Te pedig, mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te jobb kezed. Hogy a te alamizsnád titkon legyen, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Érdekes, hogy Krisztus ezt emelte ki, nem? Nem tudom, most nem néztem át tüzetesen az Új Szövetségben, hogy hol van még ilyen konkrétan megfogalmazva, hogy az Isten titkon néz. Hogy az Isten látja azt, hogy te milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal osztogatod a te alamizsnádat. Ugye a következő pedig, és mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik gyülekezetekben és az utcákon szegletén felállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek, bizony mondom nétek, elvették a jutalmukat. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és az atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Figyelitek, hogy itt is hogy kiemelt az Úr Jézus, hogy ha imádkozol, ugye az emberek hogy szeretnek imádkozni, hát az emberek lássák őket. Azt én egy imádkozzatok, hogy az emberek szentnek gondoljanak benneteket, hanem úgy imádkozzatok, hogy az Isten lát benneteket. Szoktatok arra gondolni imádkozás közben, hogy az Isten most titkon néz? Ugye látja maga fizikai valónkat, de látja azt is, hogy milyen gondolatok, milyen dolgok foglalkoztatnak, milyen lelkülettel, milyen szívvel, milyen érzésekkel közeledünk az Istenhez. És vajon miért mondja itt Jézus, ugye, hogy az Atya titkon néz? Az Isten valahogy fokozottabban figyel ránk, amikor valami olyat teszünk, ami, hogy mondjam, közvetlenül a lelkünkből, vagy nem a lelkünkből jön. Ugye az Isten megszújtjuk, az egy nagyon kapcsolat az Istennel, és nem mindegy, hogy milyen lelkülettel, milyen szívvel fordulunk hozzá. És még az utolsó gondolat, ez a 16. és 18. versben van benne ebbe a fejezetbe. Mikor pedig böjtöltök, ne legyen komor a nézéstek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek, hogy ők böjtölnek. Bizony mondom, nétek elvették jutalmukat. Te pedig, mikor böjtölsz, kenn meg a te fejedet és a te orcádat, mosd meg, hogy ne az emberek lássák böjtölésedet, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Ugye mind a három gondolatban benne volt, az Isten titkon van, titkon néz, és megfizet néked nyilván. Tehát aki nem az embereknek akar tetszeni, úgymond, hogy lássák az emberek, hanem őszintén az Istenhez fordul, azt az Isten bizonyára meg is hallgatja. És azt mondja, meg is fizet néki nyilván. Nem tudom, hogy azon gondolkoztatok, vagy tapasztaltatok már magatokon, hogy így fogalmazok az Isten figyelő tekintetét. Azt hogyan lehet tudni, hogy az Isten figyel? Nyilván az igében le van írva, hogy az Isten mindent lát, és most is olvasva az Isten néz, ugye? De hogyan érezzük a lelkünkben, ugye most beszélgettünk az érzésekről, hogy az Isten tényleg ott van és figyel? Nyilván az Isten szent lelke is ott van, és ő rögtön figyelmeztetett, mondta, hogy a lelki ismeret megszólal, hogy esetleg ez helytelen. Nyilván érzékelhetjük az Isten nem közvetlenül, a közvetlen a jóságát és az életünkben, hogy az Isten például most valakinek tényleg nehézsége van, és az Isten kiemeli, akkor azt mondom, az Isten csak nem felejkezett el rólam, nem? És figyel. Vagy olyan szép, tudjátok, William Blake-nek az a Mások bánata című verse, nem tudom, ismeritek? Mások bánata, nem? Hogy ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. És ne hidd, míg könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belinkoltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, és mi meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. Hogy az Isten ott van mindig velünk. Akkor is, amikor talán mi nem is gondolnánk rá, szóval mellénk ül és sír velünk, együtt érez velünk. Van egy ige, amit talán erre én találtam, a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12.-13. verse. Figyeljétek meg ebből a szempontból, hogy az Isten hogyan tud, úgymond, vagy hogyan érezhetjük rajtunk a tekintet, és hogyan figyel ránk. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12.-13. verse. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásaig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt, mindenki mesztelen és leplezetlen annak személy előtt, akiről mi beszélünk. Milyen érdekes gondolat, nem? Azt mondja a Pál, hogy az Istennek a beszéde milyen? Az elhat mindenhová. Egészen a szívnek a legmélyéig. Olyan, mint hogy az Isten az ő szaván keresztül figyel minket, most nagyon képedes akarnak lenni, nem? Hogy az Isten beszéde másképp, hogy mondja, mi az Isten beszéde? Világosság, nem? Az Isten beszéde, mint a lámpás, az Isten igéje, az bevilágít mindenhová. Tulajdonképpen, mert az Isten beszéde mivel azonos, vagy kivel? Hát Istennel magával. Tehát az Isten, ha amikor olvassuk az Isten igéjét, az olyan, mint hogyha hagyjuk, hogy hasson ránk, olyan, mint hogy az Isten maga nézne belénk. Már képletesen, értitek? És amikor az Istennek a beszéde, az igéje vezet egy embert, vagy az Isten törvénye vezet egy embert, akkor olyan, mint hogyha mindig az Isten, mint ahogy az ige mondja, a szemeimmel tanácsollak téged. Nem? Tehát az Isten igéje az, mint azt mondja Dávid, a te igéd nekem szövét nekem, ugye a lábam előtt, lámpás. Az vezet, azáltal látok, és ezáltal az Isten igén keresztül lát minket. Nyilván fizikai is lát, de így kézzel foghatóan ragadhatjuk, hogy az Isten tényleg jelen van. Ha? Már legalábbis, aki hagyja, hogy az Isten igé, azt őt úgy vezesse, és úgy hason rá. Az Isten beszéde az tényleg olyan, mint a lámpás, és vezeti az embert, hogyha az ember hagyja, hogy vezessen, vezesse őt. Szóval láthatjátok, hogy ilyen még sok mindent fel lehetne sorolni, hogyha gondolkoznánk ezen tovább, de a legfőképpen ugye ebben ragadhatjuk meg gyakorlatban, hogy az Isten hogyan lát minket, hogy az Isten igéje az bevilágít a lelkünk mélyébe. Nyilván tudjuk az igébe, az Isten minket lát és néz, mert neki mindenható hatalma van, és most is látja, hogy éppen mire gondoltok, vagy mennyire unjátok már, csak 3/4 van, hogy mennyire nem. Mert ugye mi egymás elől nagyon jól el tudjuk titkolni a dolgokat, de az Isten elől nem lehet eltitkolni semmit, ugye az Isten elől nem lehet elrejteni semmit. Most egy kicsit megfordítom a kérdést, hogy azt mondtuk, az Isten tehát mindent lát, mindent ért, mindig tudja minden pillanatban, hogy éppen most mi bánt benneteket, vagy mi nem. Vajon mi nézhetjük az Istent? Szemlélhetjük az Urat? Keressétek meg a 16. Zsoltárt. 16. Zsoltárban van egy nagyon jól ismert ige. Nyilván mi szemtől szembe nem láthatjuk az Urat. Ugye azt mondja a Szentírás is. Isten maga mondta Mózesnek, hogy engem ember nem láthat, hogy élve maradjon. Szent nem láthat. De azt mondja, megláthatjuk az ő jellemét. A 16. Zsoltár a 8. és 9. vers így olvashatjuk. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felől van, meg nem rendülök. Azért örül az én szívem, és örvend az én lelkem, testem is biztonságban lakozik. Mi az, hogy az Úrra néztem szüntelen? Ja. Vagy van még egy igehely, amit elolvashatunk, ugyan itt nem messze fordítottak, ez a 25. Zsoltár 15. verse. 25. Zsoltár 15. verse. Szemeim mindenkor az Úrra néznek, mert ő húzza ki törből a lábamat. Azt mondja, az Úrra néztem szüntelen, szemeim mindenkor az Úrra néznek. Dávid úgy mondja, mintha ő minden pillanatban az Isten szemlélné. Nem, nem szünet nélkül. Szóval mindenkor. Tessék magad.
Ja, lehet hozzászólni?
Röviden.
Mert ő a tükörnek, és a tükörben látja, mert a hibáinkra, és a törtől, és a kis kibújtalásunkról, akkor így tudjuk, hogy miben térünk el, hol van hiba bennünk.
Az is benne van. Az apostolok cselekedete a második fejezet 25. verseiben idézi Péter vissza ezt a 16. Zsoltár igét. Érdemes azt is elolvasni, hogy a második fejezet 25. verse az apostolok cselekedetében. Mert Dávid ezt mondja őróla, magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Szóval az Isten nem csak azért van jelen, mint tükör, hogy Magdika mondta, hogy most lássuk esetleg, hogyha rossz irányba megyünk, hanem azért is jelen van, hogy meg ne tántorodjam. Szóval az Isten elsősorban nem azért mondja azt, hogy tekintsetek én rám, és akkor féljetek, nagy rosszat csináljatok, hanem hogy tőlem erőt nyerjetek, hogy tőle hozzám forduljatok. Ugye amikor azt mondja Dávid, hogy én szüntelen az Úrra néztem, mindenkor magam előtt látom az Urat, hát most, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk, ugye feltetném a kérdést, amit Dávid is feltette. Hogyha mi ezt valahol tudatosítjuk a lelkünkben, hogy én magam előtt látom az Urat, mit jelent tulajdonképpen az, hogy én az Úrra néztem szüntelen? Most ha kérdezem, ezt a gyakorlatot, hogy hogyan vinnétek véghez? Na, olyan szép költői beszéd ez. Nagyon jól is hangzik. De most innen kimentek, akkor hogy mondhatják, hogy mondhatnátok imádságba azt, amit Dávid, hogy a nap végén, hogy én magam előtt láttam az Urat, vagy én mindig az Úrra néztem szüntelen.
Megemlékeztem a végénéről, az összevonról.
Igen. Kinek van még gondolat erre? Ez egy gyakorlati kérdés, ugye? Most mondhatnék én nagyon szépeket, de ha nincs gyakorlat, akkor a szép az elszáll, aztán semmi nem marad utána. Dávid, hogyan tudott úgy gondolkodni, mintha maga előtt látta volna az Istent. Ugye az, bocsánat, mert ugye az elég evidens, hogy az Isten lát minket, ugye azt nem kell nagyon bizonygatni. Na de hogy én úgy éljek, hogy én magam előtt lássam az Urat minden nap, az már nem olyan kézenfekvő. Tessék most. Hogy én tényleg úgy tudok élni a mindennapokban, hogy én magam előtt látom az Urat.
Én
tessék, gyöngyike.
Ez nem olyan ismert, tudtam minden jó cselekedetnek az útját.
De nem csak, hogy a...
Mit kell tenni? Igen. Mi az Isten beszéde szerint az a helyes út?
Ez is jó megközelítés, sőt, benne is van, amit te mondtál, de az Isten beszéde milyen képet mutatott Dávidnak magáról az Istenről? Hát, hogyha valaki, most elnézést, hogyha valakit nagyon megismerünk, és akár szüleinkhez kötődtünk, akkor amikor eszünkbe jut, akkor mi jut eszünkbe, a beszéde, vagy az, hogy ő milyen? Hát az, hogy milyen a szülő, nem? Értitek? Hogy ha valaki az Isten lényét komolyan veszi, az igaz, amit mondtatok, valóban ott van a beszéde, de más az, ha én csak a beszédét idézném, vagy más az, hogy én a beszéde mögött látom tényleg azt az Istent, aki Mózesnek is bemutatkozott, amikor Mózes látni akarja. Az Úr kegyelmes Isten, irgalmas Isten, megbocsát bűnt, vétket, ezer iziglem. Hogy úgy tudta Dávid látni az Istent, hogy amikor ő nehézségbe került, mert Dávidnak azért volt rengeteg nehézsége, amik bújdosott a 19 év alatt, ő mindig maga előtt látta az Urat, hogy az Isten kiemel őt. Úgy is mondta, hogy kiemeled lábamat, azt mondja, a törből. Hogy az Isten megmentő őt nem csak a fizikai nehézségbe, hogy most rá támadtak ellenség, hanem akár a saját benne, ugye a legnagyobb ellenségünk bennünk van, azt szoktuk mondani, hogy az önző természetétől mindig az Istenre tudott tekinteni, mert tudta, hogy az Istenben nincsen sötétség, csak világosság. Gondolj bele, hogyha most ezt a gyakorlatban hogyan lehetne megvalósítani. Gondolj be, hogy az életben ugye beszélgetnénk, hogy az érzéseink visznek erre, meg visznek arra. Jönnek bizonyos élethelyzetek. Az érzéseink, a körülmények, meg az ellenség hozzák rögtön a megoldást. Ami emberileg megoldható volna. Akkor egy hű ember kire tekint? Mi érdekes módon belül el tudjuk dönteni azt, hogy én az Istenhez fordulok, én az Istenre nézek, vagy pedig szóba állok azzal, amit diktálnak az érzéseim, amit mond a szomszédom, amit a körülmények, amire a körülmények szorítanak. Mi ezt mindig eldönthetjük magunkban. Engedek a csüggedésnek, engedek a félelmeknek, engedek az emberi logikának, ugye a rációnak, ami olyan kézzelfoghatónak tűnik, vagy azt mondom, hogy én az Úrban bízom szüntelen. Én inkább az Istenhez fordulok belülről az Isten felé. A Dávid ezt tudta nagyon jó gyakorolni, lehet így fogalmazni. Ő az Úrra nézett szüntelen. Ő nem a körülményeket nézte, hogy most mindjárt végem van, mert sokan támadnak rám, vagy amikor a fia is elüldözte Absalon, és menekülnie kellett, hogy akkor most vége mindennek. Akkor sem, nem csüggett el. Szóval, mert tudta, hogy az Isten lénye milyen. Az Isten nem azért tartja őt szemmel, hogy rosszat csinálsz, és akkor mostani. Az orrodra kopintok, hanem azért, hogy fordulj hozzá, mint hogy gyerek fordul a szülőhöz. És én kiemelem a lábad, vagy kihúzom a lábadat a tőrből, vagy a csapdából. És gondolj bele, hogy ha azt mondjuk, hogy mi is az Úrra nézünk szüntelen, és jönnek bizonyos élethelyzetek, akkor merre nézünk akkor rögtön? Hát akkor most nézhetünk az Istenre is, választhatjuk őt, mert megismertük, hogy mondtátok az ő beszédéből, tudjuk, hogy ő kicsoda, és százszázalékosan bízhatunk benne, bár hiába szól minden körülmény a helyzet ellen, de az Isten nincsen lehetetlen, vagy pedig engedek a körülményeknek meg bizonyos, ami jutnak eszembe gondolatok hatásának. De érdekes, hogy mi tudjuk a belső, így mond, szemünket fordítani. Mi eldönthetjük, hogy erre vagy arra. Dávid ezt nagyon megtanulta az életében, hogy ő az Úrra nézze szüntelen. Mikor látunk, ugye Dávid így imádkozott még egy igelyet a 112. Zsoltárban, a 18. versben, nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát. Ugye még azt is az Istentől kért, hogy az Isten adjon neki világos, hogy lássa úgy az Isten igéjét, az Isten beszédét, az Isten törvényét, magát az Istent, hogy az csodálatos, hogy az szép, hogy az igaz, hogy az tiszta. Mert csak az Isten tud nekünk világosságot adni. Még egy befejező gondolatot szeretnénk nektek mondani, mikor látom igazán tisztán? Hát, mert az élet az elég zavaros szokott lenni, azért nem, és nem mindig lát az ember tisztán. Mikor tud az ember tisztán látni? Jézus Krisztusnak erre volt egy felszólítása. A Máté 6. fejezetében, hogyha megkeresitek, bár a Lukács 11. fejezet aztán még jobban kifejezi, ugyanaz a gondolat van benne, mondjuk a Lukács 11-ben. Mert nem mindig lát bizonyos helyzetekben az ember tisztán. És Jézus figyelmeztetett minket, hogy vigyázzunk, mert csak akkor látunk tisztán, ha vigyázunk a lámpásra. A testnek lámpása a szem. Ugye? A Lukács 11. fejezet 34. versében olvashatjuk ezt. A testnek lámpása a szem. Ha azért a te szemed őszinte, a te egész tested is világos lesz. Ha pedig a te szemed gonosz, a te tested is sötét. Meglásd azért, hogy a világosság, amely te benned van, sötétség ne legyen. Annak okáért, ha te egész tested világos, és semmi részében sincs homályosság, olyan világos lesz egészen, mint amikor a lámpás megvilágosít téged az ő világosságává. Ugye mit is mondott Jézus magyarul? Biztos azt mondta, hogy a testnek lámpása a szem, mikor? Azért, ha a te szemed őszinte. Mikor őszinte az embernek a szeme? Igen, ha belül világosság van, ugye? Nem? Azt szokták mondani, hogy egy embernek a szemén azért tükröződik valamennyire a személyisége is. Ugye? És hogyha mi olyasmit engedünk be a lelkünkben, amelyek a világosságot úgymond erősítik, akkor ami a szemünkön, ahogy nézünk, ahogy az egész arcunk, ahogy az egész lényünk megnyilvánul, akkor az világosság. Mert nyilván szívből származnak azt a Krisztus a gonosz gondolatok, meg a jó dolgok is. És hogyha mi a szemünk őszinte lesz, ha mi olyan dolgokkal foglalkozunk, amelyek ezt a belső világosságot erősítik, akkor helyesen fogunk látni dolgokban, nem? Ehhez meg mi kell? Hát megint, ahogy szoktuk mondani, hagyni kell, hogy az Isten tanítson minket és neveljen. És ne engedjük olyan dolgokat a mi lámpásunkon keresztül, amelyek azt mondja, a sötétségé teszik belülről is az embert. Mert azt mondja, hogyha belül sötétség van, akkor mekkor ott a sötétség? Hát akkor nem látunk az orrunknál se tovább. Elmondta Krisztus a farizeusoknak, hogy vagy az egyik tanítványának, hagyd a vakokat, hagyd vezessék az ő vakvezetők, hagyd vezessék a vakokat. Mind a ketten vakok, és mind a ketten a verembe fognak esni. Azért ti is tudjátok, amikor nem ismertük az Isten igéjét, ami megvilágosít minden embert, ahogy Pál apostol mondja, mekkora sötétségben voltunk. Ugye? Persze azt hittük, hogy látunk, de nem láttunk semmit. De amikor az Isten igéje ott világosságot teremt, és egy embernek a gondolkodását, az egész belső lényét, a céljait, a vágyait, az érzéseit megváltoztatja, akkor az ember olyan, hogy kezd látni, azt tudtuk. Kezdjük most már látni, hogy az Isten miért is hívott el minket, és miért is teremtette erre a földre, és az ember azt mondja, akkor lesz a szeme őszinte, mert az Isten kitakarítja onnan azokat a dolgokat, ugye azokat a rossz önző vonásokat, amelyek vakká teszik az embert. De tudjátok, hogy ez nagyon gyorsan meg tud az ember sötétülni, nem? Az Isten megtisztített tőle, ő szeretné, hogy az az őszinte szem az őszinte is maradjon, és mindig tudjunk az Istenre tekinteni. Ha mi az Úrra nézünk szüntelen, akkor növekszik bennünk a világosság. És egyre jobban fogjuk látni azt, hogy az Istennek mi a terve velünk, mit szeretne a hétköznapokban is tud minket úgy vezetni, mert mi is meglátjuk, hogy ez a helyes út, ezen járjatok. Ha pedig engedünk a saját ugye, érzéseinek, ahogy mondtuk, kívánságainak, akkor az ember kell sötétülni, és már nem fogja olyan tisztán látni, amit látnia kellene, és már nem lesz a szem őszinte. Kedves testvérek, én kívánom, hogy ne felejtsük el ezt a két dolgot. Azt, hogy az Isten mindent lát, és innen kimentek, akkor se felejtsétek, az Isten most is lát, ugye? Akárhova menjünk, az Isten mindig mindent lát, látja a mi egész valónkat, mind kívülről, mind belülről, és azt mi se felejtsük el, hogy az Úrra nézünk mi is szüntelen. És bármi is támad a mi életünkben, inkább a belsőnkkel, azzal a belső szemünkkel az Istenre tekintsünk, és ne a érzéseink, vagy a saját kívánságaink, vagy a körülmények befolyásoljanak minket. Én azt hiszem, hogy ha mi úgy közöttünk az Istenhez, az Isten munkálkodik bennünk, ahogy Dávid is kérte, hogy nyisd meg az én szemémet, hogy szemlémet a törvényedet csodálatos voltál, hogy tényleg úgy tudjunk hitben erősödni, és az Istenre hagyatkozni, hogy mindig az Isten legyen a mi lámpásunk, és a mi tekintetünk az tényleg őszinte legyen, és ne a sötétség, hanem inkább a világosságban növekedjünk. Amen.